9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. 2026. januárjában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 840.600, a nettó átlagkereset 585.700 forint volt. A bruttó átlagkereset 26,3, a nettó átlagkereset 28, a reálkereset pedig 25,4%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az átlagkereset kiugró emelkedéséhez elsősorban a honvédelmi és a rendvédelmi hivatásos állomány 6 havi illetménynek megfelelő szolgálati juttatása járult hozzá. E hatás a bruttó átlagkereset növekedéséből 18%-pontot magyaráz, fogalmaz a közlemény. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését, írja a tájékoztatás. A rendszeres bruttó átlagkereset 694.700 forint volt, ami 9,4%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 683.800, a költségvetésben 720.400, a non-profit szektorban 726.800 forintot tett ki, 8,4-12,8, illetve 9%-kal nőtt egy év alatt, írja a Központi Statisztikai Hivatal. Pénzt és időt spórolhatnak a családok a húsvéti nagybevásárlások során az online árfigyelő használatával, erre hívja fel a figyelmet közleményében a Gazdasági Versenyhivatal. A hivatal által működtetett rendszerben már több mint 5000 élelmiszer, illetve háztartási termék naponta frissülő ára követhető nyomon, országszerte több mint 1800 boltban. Az árfigyelő kényelmi funkcióit használva, tudatos tervezéssel több ezer forintot spórolhatnak meg a magyar családok húsvétra készülődve, fogalmaz a hivatal közleménye. Az oldal az árfigyelő.gvh.hu címen érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a kormánnyal együttműködésben 2023. július 1-én indította el az online árfigyelőt, eredetileg 62 megfigyelt termék kategóriával. A rendszer folyamatos fejlesztés és bővítés alatt áll, amelynek eredményeként ma már 140 termékkategória, több mint 5000 élelmiszer és háztartási termék napi szinten változó árait lehet nyomon követni, 6 országos kiskereskedelmi lánc és 3 országos drogéria lánc, összesen 1817 üzletében. Elindult a településfásítási program tavaszi ültetési időszaka. A program 2020-as indulását követően a tervek szerint idén elültetik a 100.000. fát, jelentette be Nagy István agrárminiszter a Győr-Moson-Sopron vármegyei János Somorján. A tárcavezető kiemelte, a településfásítási program a legnagyobb belterületi fásítási kezdeményezés, amelynek célja a vidéki 10.000 fő alatti települések zöldítése és környezeti állapotának javítása. A mostani ültetési szakaszban 20 közönséges nyír, 27 korai juhar, 16 amerikai hás, 17 magaskőrés és 30 kislevelű hás mellett 120 gömbszivarfa kerül ki a települések utcáira. Nagy István kitért arra is, hogy az élhetőbb környezet érdekében a kormány azt a célt tűzte ki, hogy az ország fával borított területét 24-27%-ra növelje. Ezzel a céllal indult el 2019-ben az országfásítási program, amelyben csaknem 200 millió fát ültettek el országszerte. Nagyszabású, a gyógyítás fizikai környezetét alapjaiban megújító fejlesztési program indult a Betesda gyermekkórházban, amelynek célja a gyógyító terek korszerűsítése, tájékoztatott a kórház. A közlemény szerint a fejlesztés egy magántámogatásnak köszönhetően valósul meg. mint írták, a 15 évre szóló együttműködés részeként a sok évtizedes épületek, műtők és infrastrukturális rendszerek megújítása valósul meg annak érdekében, hogy a gyermekek biztonságosabb és modernebb környezetben részesülhessenek ellátásban. A program első ütemében az 1972-ben átadott műtőblokk átfogó felújítása, valamint a radiológiai osztály modernizálása kezdődik meg. A fejlesztések a betegbiztonságot erősítő rendszerekre, a sürgősségi ellátás feltételeire, valamint a betegszállítás és az épületüzemeltetés korszerűsítésére is kiterjednek, részletezték a dokumentumban. A beruházás első idei ütemében 1 milliárd forint áll rendelkezésre, amit a következő 15 évben évente 500 millió forintos támogatás követ, így összesen mintegy 7,5 milliárd forint fordítható a fejlesztésekre, közölte az intézmény.
Az időjárásról.
Szerdán északkelet felől csökken a felhőzet, a képződő gomoly felhők mellett általában több órára kisüt a nap. Helyenként eső, zápor is kialakulhat, de egyre csökken a csapadék esélye. Az északi északkeleti szél sok felé megélénkül. Délutánra térségünkben 12 és 14 fok közötti hőmérséklet valószínű.
Európa Rádió híreit hallották.
Csikkek gyűltek, kívül belül összegyűrtek. Amióta veled vagyok, hébe-hóba fennmaradok. Ha a macska felfárjad, vigyázom az álmaidat. Ezer kanna teát főztem. Meg is ittuk, aztán ketten, mikor tőled beteg lettem. Egymás terhét cipelgetjük, megértjük és eleresztjük. Megélhető minden napok, sokat adok, sokat kapok. Oh,
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunk tartalmáért a tanítványaim felelnek. Nézzük az ő témáikat. Elsőként Sándor Péter színművésszel beszélgetünk, aki volt már Jézus és Júdás szerepében is, de élete legfontosabb szerepének az apaságát tartja.
Ez az apa szerep is egy szerep, bár ez a legkedvesebb szerepem az életemben. Úgyhogy örülnék, hogy az élet rám osztaná ezt a szerepet.
Aztán a kórházban hagyott csecsemőket gondozó fiatal egyetemistákról hallhatnak. Itt lesz velünk Égi Blanka, az Örökké Haza Egyesület egyik alapítója.
Egy újszülött kislányt ringattam a kezembe, és pont a főnővérrel beszélgettem közben, és mosolygott a kislány közben rám. És mondtam, hogy milyen édes, ahogy így mosolyog, és mondta a főnővér, hogy azért mosolyog, mert látja az angyalkáját.
Ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk.
Egyszerre dobban a szívünk, benned is ott van a lelki ismeret. Nincs baj, nem torz a valóság, csak az a fontos, ahogy elképzeled. Úgy érzem, igazak a hírek, holnaptól erősebb a fény. Felhúzom most a hangerőt, és sarkon fordul most a tél. Mindig volt élet a földön, napsüt ránk most észrevétlenül. Magamhoz teszek az útra, melegéből, ha arra sor kerül. Adnék kicsit én is, de visszatartom is magammal, hiszem, jönnek hideg idők még felénk, lesz forró nyár, és úgy hiszem. Neked felkarcoló, közt áll az otthonod, nem tudsz újat mondani már, én is többször jártam ott. Mifelénk a beton dzsungel, nem más, mint a csendélet, korbásomok apró pénzért hagynak rajtad emléket. Sejtem, mire gondolsz éppen, téged is elcsábít a nagyvilág. Magadnak tedd fel a kérdést, mit keres rajtad ez a hátizsák. Rendet rak az élet a fejben, egyformának tűnnek az emberek. Elhagyni a várost könnyek nélkül, mondd el mégis, hogy lehet. Hajnalt az óra fejemben, lassan virrad az ajtó, nyitva áll. A lelkem hever a földön, az asztalon pedig két boros pohár. Belekortyolok én is, elkocintok a reggel búcsutit. Most tényleg a sorshoz döntést, nem működhet minden terv szerint. Neked felkarcoló, közt áll az otthonod, nem tudsz újat mondani már, én is többször jártam ott. Mifelénk a beton dzsungel, nem más, mint a csendélet, korbás nyomok apró pénzért hagynak rajta emléket.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Sándor Péter kecskeméti színművész nagy sikerű musicalekben és színpadi produkciókban bizonyította már tehetségét. Az István a király című darab főszerepében is láthatta a közönség, a Jézus Krisztus szupersztár előadásaiban pedig Jézusként és Júdásként is színpadra lépett már. A tévénézők pedig a Csináljuk a Fesztivált műsoraiból ismerhetik a hangját. Sándor Péter Szegeden koncertezett, ezután szakított időt az egyik tanítványomra is, Balla Nadinra, ő kérdezte Sándor Pétert. Az interjú tehát az egyik tanítványom, Balla Nadin, szegedi kommunikációszakos egyetemista készítette.
Most ért véget ugye egy másfél órás koncertet. Hogy érzed magad így utána?
Fáradtam.
Rengeteg koncerted volt, meg színházi fellépéseid, meg még most is rengeteg vár rád, és hogy tudsz így pihenőt tartani közben? Mivel telik a szabadidőd?
Próbálom kikapcsolni a gondolataimat. Mindig az adott feladatról elterelni, és a semmire koncentrálni, mert azért a mai világban, a hétköznapokban nagyon sok a stresszes szituáció. Alapvetően a színház egy stresszes szakma, stresszelteli szakma. A hangomon is hallatszódik, hogy jelenleg eléggé fáradt vagyok, de nagyon nagy boldogsággal töltött el itt lenni, és hogy ennyi ember kíváncsi volt rám, Ránka Csabival, Erős Csaba kollégámmal zenéltünk, ő volt a zongorista, nagyon sok dalt énekeltem, hogy is fogalmazzak. Minden fellépés örömmel tölti el az embert, amikor szeretetet kap a nézőktől, és ezt általában érzi az ember, hogy akkor a nézők részéről a szeretet az megfogalmazódik-e vagy sem, és itt megfogalmazódott valamilyen formában, és én ezt éreztem, és ez nekem nagyon nagy boldogság.
A hétköznapjait hogy szoktak telni? Mennyit próbálsz egy-egy előadás előtt?
Hát úgy, hogy fölkerek reggel 8-kor, és este 11-kor érek haza, vagy hajnali 1-kor, mert ha nem előadáson, akkor általában próbálok itt, meg ott, meg amott, mindenféle színházban. Rengeteg minden van most. Ez most sajnos összetorlódott. Ezen a jövőben kell változtatni, hogy az embernek úgy kell vállalni a feladatokat, hogy nem túlvállalni magát, mert jelenleg egy olyan valamilyen betegség elkapott engem, és eléggé padlóra küldött. De itt vagyok, hála Istennek, Szegeden. Arrébb tettünk egy-két feladatot, hogy Szegedre el tudjak jönni, mert valahogy ezt az ember így érezte a lelkébe, hogy ide most el kell jönnie. Így éreztem.
És egyébként gyorsan meg szoktad tanulni az új szövegeket?
Amit számít gyorsnak, nem tudom. Van, amit nagyon nehezen tanulok meg. Általában segít a szöveg, hogyha jól meg van írva egy szövegkönyv, meg gondolatilag és érzelmileg is tudok kapcsolódni magához az adott anyaghoz, akkor azt általában beszippantom.
És mondtad, hogy most ugye nagyon sok munkád van. Hogy tudod ezt összeegyeztetni a magánéleteddel?
Erre is azt tudom mondani, hogy nehezen. Őszinte leszek. Kisfilmet most elég rég láttam már. Párommal is most ilyen, hogy is mondjam, nehezen. Hát, amikor sokat dolgozik az ember, akkor kevesebb idő jut a családra, és annál fontosabb nincs, és a jövőben nekem ezen kell változtatnom. Tudom, hogy több idő jusson a családra.
És szerepeltél ugye a Csináljuk a Fesztiválban, és 3 éve volt a Fény év távolság, ami nagyon híres lett. Hogy érzed, hogy ez a tévés szereplés fellendítette még jobban a karrieredet?
Nyilvánvalóan igen. Valamilyen formában. Érdekes, hogy a líra mennyire kiveszett a társadalmunkból, és egy dal, egy lírai dal milyen érzelmeket tud kiváltani az emberekből. Ez nagyon pozitív, hogy nem veszed ki az emberekből a lélek, és csak lelki táplálékra van szükségük, és az történjen meg oly módon, hogy ne legyen hazug, és örülök, hogyha nem volt hazug, amit én ott produkáltam. Hogy a pályafutásom hogy alakul, erre én nem tudok. Sok feladat van, de én nem látom magam kívülről, minden feladatot próbálok felelősség teljesen elvégezni, hogy abban ne csak egy iparos munka legyen, hanem a hivatásom.
És emlékszel arra, hogy mi volt az első színpadi szereped?
A legelső színpadi szerepem az a Kecskeméti Béke Általános Iskolába jártam, nem a Béketér, akkor már Béke Általános Iskolába jártam, és elmentem egy népdal éneklési versenyre, akkor még szoprán hangom volt, mert ugye minden kis fiúnak is magas hangja, és elénekeltem az Acsitári hegyek alatt népdalt, és 3. lettem. Majd következő évben megnyertem, és nagyon érdekes, hogy az énektanárom Csilla néni fedezett föl. Ezt nevezhetjük színpadi szerepnek, mert ezután a Székely Fonóba beválogattak, ahol ezt az Acsitári hegyek alattat kellett énekelni. Elkezdtem mutálni, össze-vissza csuklott a hangom, mint egy csukló béka, vagy nem tudom, olyan lehetett. Teljesen megszégyenültem, és azt tanácsolták, hogy mégis csak jobb lenne, hogyha focit választanám az éneklés helyett. Nem bántam, mert a focit azért nagyon szerettem, a mai napig szeretem, de valahogy úgy visszataláltam e felé, a pálya felé visszasodródtam, vagy megtaláltam ezt a pályát. Benne nem sok mindenki így gyerekként se, egy-két ember volt, az bőven elég, mint ahogy a te osztályfőnököd, mint ahogy az én osztályfőnököm is volt Nyilasbe, a Bolyai János gimnáziumban, most már elmondhatom legálisan, nagyon sok lógásomat legalizált. Annyi hiányzásom volt, nem azért, mert egy rossz tanuló lettem volna. Ha összeszedtem magam, akkor 4,2-ről föl tudtam menni 4,8-ra egy fél év alatt. És nagyon nagy büszkeséggel töltöttem, amikor fél évkor, amikor nálunk felolvasták, hogy ki milyen átlaggal szerepelt, és így megszégyenültem, hogy te csak ilyen 4,2 vagy, és vagy 4,1 valahogy így voltam. És évvégére én egy ilyen sportoló szellem vagyok, bebizonyítottam magamnak, hogy én nem vagyok olyan, azt hiszem 3-4-esen volt, többi mind 5-ös. Azt hiszem egyedül matekból kaptam, bocsánat, MAVU 3-as kaptam, mert hogy 2-es voltam fél évkor, és 2 jegyet nem lehet javítani. Amúgy szerintem lehetne, vagy 4-es lettem? Nem, 4-es lettem abból is. Vagy lehet? Jó, na mindegy, de az biztos, hogy 4,8 lett az évvégén, és akkor mindenki nézett. De szóval azért a bújaiba egy kezemben meg tudom számolni azokat az embereket, akik láttak bennem valamit. Senki nem hitt abban. De a néni köztük volt, aki hitt bennem. És a mai napig jön a koncertekre, vagy fellépésekre. Az általános iskolai osztályfőnököm is hitt bennem. De azért a világon nem annyira igazságos vagy kedves tud lenni, és kell a hit. Most miben hiszünk, vagy miben hiszünk, az a mi magánügyünk, de hogy szereted tudjunk élni önmagunkkal és a körülöttünk lévő emberekkel. Nagyon fontos, hogy legyen valami hit.
Tehát akkor a gimnáziumban azért választottad a sporttagozatot, mert előtte így ebbe az irányba akartak inkább terelni, hogy akkor a foci legyen az, ami érdekel?
Őszinte leszek, engem a gimnáziumban nem is vettek föl, a bújaiban nem vettek föl. Annyira nem tudom megmondani, hogy hogy történt, ahhoz kicsi voltam, de hogy nagyon érdekes, hogy amikor 8-os voltam, se apukám, se anyukám nem törődött azzal, hogy most hova jelentkezem. Én meg csak a bújaiba adtam be. Máshol nem. Még a Kodályba adtam volna be, de mivel évközben nem akartak át, tehát hogy ugye oda mehetem volt általános iskolába is, szerettem volna átmenni, mert érdekelt az éneklés, de nem vettek át, ezért megsértődtem rájuk, hogy nem vettek át. De nem baj, ennek így kellett lennie, mert a Béke általános iskola szívem csücske, mai napig a legkedvesebb intézmény, boldog gyerekkorom helyszíne. A reggel 8 órási, vagy 3-8-as tanúra kezdések előtti foci, ami 7 óra, akkor már bementünk focizni, hogy focizzunk bent a srácokkal, vagy ott maradtunk még focizni, napközi után is, meg napközi alatt is fociztunk. Na de hogy én csak a bolyait jelöltem meg, és nem vettek föl a tanulmányi teszt alapján, mert azt valami teszt is volt, és én valahogy leblokkolok ezeken, leblokkoltam. Sport tekintetében nem volt baj, de voltak valószínűleg nálam jobb adottságú, vagy nagyobb, nem tudom, de jó fociztam. A KTL-be fociztam, Szabó István is volt edzőm, aki a KTL-nek, ugye a felnőtt csapatnak edzője volt, és másodikak lettek a bajnokságban, azóta már én nem az edzője, de nagyon nagy tudású ember ő, és szerintem így csapám valahogy elintézte, hogy fölvegyenek valóba, és a bolyait elintézte. Nem mondták el végül is, hogy intézték el, de valahogy elintézték, de talán én ezt lelkeményen tudtam, de talán valahogy be tudtam bizonyítani azt, hogy nem érdemtelenül vettek föl, mert művészeti díjas és sportdíjas is lettem a végén, így a pályám során talán emberileg is, meg szakmaiak is, talán be tudtam bizonyítani, hogy érdemes voltam a Bolyai János gimnázium felvételére, hogy felvegyenek.
És hogy kezdett el érdekelni ez a színészi szakma?
Úgy kezdett el érdekelni, hogy érzelmileg nem tudtam magam kifejezni, egy fura kisfiú voltam, saját fantáziavilággal, és ezekben a művekben, dalokban találtam meg a szeretet nyelvét.
És volt valaki példaképed, akit követni szerettél volna?
Volt, amikor elmentünk megnézni a Mozart című musicalt a Budapest Operett Színházban. Mészáros Árpád Zsolt játszott a Mozartot. Te már nem az a korosztály vagy, de én akkor láttam még elemében az Árpit, azóta kollégák lettünk, de azt éreztem, hogy nekem egyszer ezt így át kell adnom a nézőknek, amit én kaptam ott, mert azt én az apjáról, hogy miért nem fogadsz el engem. És hát nyilván úgy éreztem, hogy ez rólam szól az életemről, és ez indított el igazából. Ő példaképen volt, példaképen még mindig is, mert soha nem felejtem el, amit ott láttam a színpadon.
Most már nagyon sok híres szereped volt. Van olyan, ami kimondottan a kedvenceddé vált?
Jekyll és Hyde, Notre Dame-i toronyőr, Júdás, Jézus, mind a kettőt játszottam Jézus Krisztus Szupersztárból. A Bagó szerepe János Vitézből, rengeteg van. Vámon Vikon, Veszedelmes viszonyok, Cseh, Evita, azt itt játszottam Szegeden, Sztárcsinálok, Néró. Most napestig tudnám sorolni. István a király, István Koppány, mennyi szerepem volt. Jó, de már nem vagyok ám a mai csirke, már 37 éves vagyok.
És van olyan szerep, amit nagyon megszerettél volna kapni, de végül nem sikerült?
Azt gondolom, az élet az mindig tudja, hogy kell alakuljon. Ez a determinált létezésünk alapelve. Aminek meg kell történnie, annak meg kell történnie. Ami nem történik meg, akkor azon nem volt feladatom. Ez kellett idő, hogy ezt felfogjam.
És vannak olyan szerepek, amiket te utasítasz vissza?
Nem tudok nemet mondani. Ezért torlódott össze ez. Inkább kitérő választ adok. De arra meg azt gondolják, hogy akkor az igen. És most ebből is voltak problémák. Igen. De az élet ezeket majd eldönti.
Van olyan szerep, amit szeretnél, hogy a jövőben rád osszanak?
Nem tudom. Nekem most a legfontosabb az, hogy a kisfiammal minél több időt tudjak tölteni. Ugye ez az apa szerep is egy szerep, bár ez a legkedvesebb szerepem az életemben. Úgyhogy örülnék, hogy az élet rám osszaná ezt a szerepet, hogy minél inkább vele lássak, mert az élet elmúlik nagyon gyorsan.
És mik a jövőbeli terveid?
A kisfiammal minél többet együtt legyek. Ez a jövőbeli tervem. És focizzunk, és tanítson.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Sándor Péter kecskeméti színművészt hallották, akivel az egyik tanítványom, a szegedi kommunikáció szakon tanuló Balla Nadin beszélgetett.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Nélkülünk szép volt még ez a hely. És nem csak száraz, ó, én nem. Halványzöld szakállat rajzolt a tóra, kislánykoromban te gondoltad volna, ó, én nem. Hányszor ébredünk még napfényben, látsz-e még hóesést a tél?
ez a hely.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Április 2-án csütörtökön 16 óráig nyújthatják be a választópolgárok az átjelentkezéssel, a nemzetiségi és kőképviseleti névjegyzékbevétellel kapcsolatos kérelmeiket, és igényelhetnek Braille írásos szavazó sablont a választásra, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Választási Iroda honlapján. Mint írják, azok a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok, akik a szavazás napján külföldön tartózkodnak, csütörtökön 16 óráig kérhetik felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe, és élhetnek választójogukkal a 149 külképviselet egyikén. Azok, akiket már felvettek a külképviseleti névjegyzékbe, április 8-án 16 óráig kérhetik törlésüket a névjegyzékből. Szintén csütörtökön 16 óráig kérhetik átjelentkezésüket egy másik magyarországi szavazókörbe azok a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok, akik a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakcímük szerinti szavazókör területén tartózkodnak. Az átjelentkező választópolgárok április 9-én 16 óráig vonhatják vissza az átjelentkezési kérelmeiket, írja a Nemzeti Választási Iroda. A húsvéti ünnepek alatt szakmai kezdeményezésre a kamionstopot részlegesen az éjszakai időszakokban 22 óra és másnap reggel 6 óra között 8 órás időtartamokban felfüggesztik, közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium. A közlemény szerint az ünnepekre tekintettel a kamionstop április 2-án csütörtökön 22 órától, április 3-án pénteken 22 óráig, továbbá április 4-én szombaton 22 órától, április 6-án hétfőn 22 óráig lenne érvényben. A hatályos rendelkezések alapján a közlekedésért felelős miniszter, a környezetvédelemért felelős miniszter egyetértésével indokolt esetben átmenetileg felfüggesztheti a korlátozást, írja a közlemény. A tárca közlése szerint a részleges felfüggesztés nyomán az ünnepi kamionstopp pénteken, vasárnap és hétfőn 6 és 22 óra között él. A szakmai szervezetek kezdeményezésén alapuló intézkedés lehetővé teszi, hogy a hazai vállalkozások hatékonyan tudják kiszolgálni a hosszú hétvége miatt megnövekedett áruigényeket, fogalmaz a közlemény. A szép kártyán keresztül februárban a költségek összege elérte a 34 milliárd 500 millió forintot, 18%-kal meghaladva az egy évvel korábbit, hívta fel a figyelmet közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca ismertette, a szép kártya 2026 februárjában is a belföldi turizmus egyik legfontosabb motorja volt. A feltöltések összértéke mintegy 41 milliárd 700 millió forintot tett ki, ami 12%-kal volt magasabb az előző év azonos időszakához képest. A kártyabirtokosok 34 milliárd 500 millió forintot használtak fel kártyáikról, ami több mint 18%-kal volt magasabb, mint 2025 februárjában. A szálláshelyek országszerte 3,3%-kal több bevételt könyvelhettek el, mint az előző év azonos időszakában. A térségek közül a legtöbbet a Magyar Tengernél költöttek a szálláshelyeken szép kártyáról, ahol ez az összeg a belföldi balatoni szálláshelyi bevételek 11%-át tette ki. A szép kártya töretlen népszerűségét az is jól mutatja, hogy januárban a kártyabirtokosok száma meghaladta a 3 milliót, míg az elfogadó helyek száma átlépte a 167 ezret, írja közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. Újabb 50 millió forintot fordít a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány ivartalanításra, tudatta a szervezet. A támogatást a Menhely az Állatokért Alapítvány Menhelyén jelentették be, ahol a szakmai szereplők hangsúlyozták az ivartalanítás kulcsszerepét az állatvédelemben. Tőzsér Judit, a Magyar Állatvédők Országos Szervezetének elnöke azt mondta, a támogatás felhasználására a belső pályázatot már kiírták, és a források célzottan jutnak el a tagszervezetekhez. A cél, hogy minden szereplő a saját működéséhez igazodó, érdemi támogatásban részesüljön, és így minél több állat juthasson ivartalanításhoz. A legnagyobb hazai állatvédő ernyőszervezet, a Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítványtól 2023 óta már összesen 102 millió forintot kapott ivartalanításra, áll a közleményben.
Az időjárásról.
Szerdán északkelet felől csökken a felhőzet, a képződő gomoly felhők mellett általában több órára kisüt a nap. Helyenként esőzápor is kialakulhat, de egyre csökken a csapadék esélye. Az északi-északkeleti szél sok felé megélénkül. Délutánra térségünkben 12 és 14 fok közötti hőmérséklet valószínű.
Európa Rádió híreit hallották.
Dalból fagyok, a szemeimben más fény ragyog. Még annyi mindent éreznék, csak szerelemben léteznék. Válasz utat, ahová a lelked mutat, még akkor is, ha halkan szól, a szíveddel hallod jó, csak a szíveddel hallod. Volt már ilyen, hogy kérdi a szél, merre vigyen, odafújjon, hol a dallam szól, mit a szíveddel hallasz jó, csak a szíveddel hallasz. Egyszer célba érhet majd, az holtom iglan, s holtod iglan tart, te csak hangolj rám, hangolj rám. Hiába üzenek, vakok és süketek, a világ se lát, se ha. Nem szól üzenek.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Több mint 300 anyanélküli csecsemő van kórházi ellátásban Magyarországon, akikről a szüleik lemondtak, vagy akiket a szüleik valamiért nem vihettek haza. Az Örökké Haza Egyesület tagjai törődést, szeretetet, gondoskodást nyújtanak a babáknak az örökbefogadásukig. Égi Blankát, az Örökké Haza egyik alapítóját kérdezte az egyik tanítványom, Gyüre Eliott, szegedi kommunikációszakos egyetemista.
Mi volt az a pont, amikor úgy döntöttetek, hogy ti szeretnétek megvalósítani egy ilyen dolgot, vagy így megalapítottátok az egyesületet, hogy volt valami pontos történés, vagy ez már régről jön?
Alapvetően én, amikor kislány voltam, akkor nagyon szerettem babázni, és anyukámnak volt egy fekete bőrű kis játékbabája, és én nagyon sokat játszottam azzal, és akkor megfogalmazódott bennem, hogy hogyha én felnőtt leszek, és lesz rá lehetőségem, akkor mindenképpen szeretnék örökbe fogadni majd egy félvér kislányt. És úgy hozta az élet, hogy meg is ismerkedtem egy ilyen kislányjal, akinek kicsit ilyen hátrányos helyzetű családja volt, és nagyon közel került hozzám. És akkor, amikor megismertem az ő történetét, igazából megfogalmazódott bennem az, hogy én nem szeretném azt, hogyha még több gyerek ilyen helyzetbe kerülne, és ilyen családi helyzetből kezdeni az életét. Igazából akkor még azt szerettem volna, hogy magát az örökbefogadást felgyorsítsuk Magyarországon, és valahogy megkönnyítsük. És volt egy verseny, egy ilyen ötletinkubációs verseny, ahol elindultam azzal az ötlettel, hogy én szeretném Magyarországon az örökbefogadást megkönnyíteni. És ezt a versenyt egyébként meg is nyertük, két fordulója volt, az elsőn külön díjasak lettünk, a másodikat pedig megnyertük. Ilyenkor már volt egy társam, akit behívtam, hogy szeretne velem tevékenykedni ebben az ügyben, és mondta, hogy persze minden további nélkül. Viszont amikor megnyertük ezt a versenyt, és akkor kellett volna kezdeni dolgozni ezen, hogy akkor mi legyen a koncepció, rájöttünk, hogy még túl fiatalok vagyunk ahhoz, meg tapasztalatlanok, hogy egy ekkora összetett szervezetbe gondolkodjunk, hogy mit az örökbefogadásra formálni szeretném Magyarországon. És így valahogy egyszerre jött az ihlet mind a kettőnek, hogy mi lenne, hogyha a gyökerénél fognánk meg a problémát, és a kórházban, hogy a csecsemőket támogatnánk abban az időszakban, amikor még nem kerülnek nevelőszülőhöz vagy örökbe fogadó családba, hogy elkerüljük ezt a hospitalizációt, ami kialakulhat a csecsemőknél.
Egyébként, amikor elkezdtétek megcsinálni már aktívan, akkor mennyire láttátok reálisnak, hogy ez ki tudja nőni magát ennyire?
Mi ezt egy mezei önkénteskedésnek gondoltuk Szegeden. Tehát, hogy nem is gondoltuk volna, hogy ennek ekkora visszhangja lesz. Nyilván nagyot kell álmodni, meg azért tovább kell gondolni a koncepciót, hogy ezt hogyan lehetne bővíteni, de nem gondoltuk volna azt, hogy ennek tényleg ekkora visszhangja lesz, és hogy ennyire jól fog tudni ez működni, és ekkora nyitottság lesz a klinikák és kórházak részéről, meg az emberek részéről, hogy igenis segíteni szeretnének ebben.
És egyébként neked volt olyan ember az életedben, akitől láttad ezt a fajta törődést a gyerekek irányában?
Mi hárman vagyunk testvérek, szóval nagy családban nevelkedtem, mondhatjuk. Anyukám egyébként nagyon ilyen, tehát hogy ő nagyon empatikus, nagyon érzékeny, neki van egy magánbölcsödéje is, és én ott nagyon sokat voltam, meg az, ahogy láttam, hogy ő a kicsikhez fordul, illetve hát én alapban vagyok, pedagógiát tanulok, szóval gondolom ebből is kiindulva, kicsit érzékenyebb vagyok erre a területre. Szóval így mindenféleképpen anyukámat mondanám, hogy tőle jön ez a belső érzés és indítatás.
Pontosan milyen tevékenységeket végeztek?
Én mindig azt szoktam mondani, amikor ezt megkérdezik, hogy minden olyan dolgot végzünk a kórház falain belül, amit egy édesanyja vagy egy édesapó otthon a saját gyermekével meg tud csinálni. Tehát gondolok az edetésre, tisztába tételre, fürdetésre, játékra, tehát ilyen csecsemő gondozásra igazából. Tehát nyilván mi kórházi feladatokban olyan szinten nem veszünk részt, amik a vizsgálatok, meg ami más kompetenciát igényel, de minden olyan dolgot megteszünk, amit egy édesanyja vagy édesapó otthon meg tud a gyermekével tenni. Szoktunk adománygyűjtést szervezni. Most például télen, mivel nem volt benne babánk Szegeden, Baján pedig kaptunk adományokat, ezért egy budapesti gyermekotthonnak gyűjtöttünk adományt, szóval ezt így kiterjesztettük most abba az irányba is. Kisgyerekek voltak abban, meg vannak abban az intézményben, ahova karácsonyi ajándékokat küldtünk, de nyilván azzal tudják az emberek leginkább támogatni a munkánkat, hogyha adományoznak ezeknek a babáknak. Most hála Istennek mindenünk megvan, de majd biztos lesz olyan időszak megint, amikor szükségünk lesz a támogatásukra.
És egyébként miért pont az Örökké Haza névre esett a választásotok?
Ez úgy volt, hogy amikor elindultunk ezen a versenyen, és pályázni kellett, akkor én emlékszem, hogy itthon ültem a szobámba, és mindenféleképpen valami olyan nevet szerettem volna adni ennek az egész kezdeményezésnek, ami beszédes. És akkor jött a gondolat, hogy minden gyermek egyszer hazatalál, és lesz egy örök otthona, és ebből jött az örök ki haza.
Ugye, ha jól tudom, akkor ez az STN most egy szabadon választható kurzus, és hogy pontosan miből áll ez a képzés, és hányan vehetnek részt benne?
Ugye ez meghatározott szám, hogy a klinika hány embert tud befogadni, mert nyilván ez egy érzékeny, egy szenzitív téma, és egy szenzitív terület is a klinika falain belül is, mert ott frissen szült édesanyák vannak, ápolók, ott dolgozó szakemberek. Most 25-en veszünk részt ebben a kezdeményezésben, és igen, ez Szegeden egy szabadon választható tárgy keretein belül tudják a hallgatók teljesíteni, ugye ez kreditet érő tárgy is nekik. Most 25-en vannak, meg nem is csak Szegeden vagyunk, hanem amúgy Baján is ugyanígy működünk, és nyilván itt a befogadó képességen múlik, hogy most tudunk-e bővülni az adott városba, vagy sem. Meg nyilván az igény, hogy most hány babó van bent, mekkora szükség van a segítségre.
Hogy látjátok, mekkora érdeklődés van ezzel kapcsolatban?
Nagyon durva volt, mert amikor most megkérdettük a felvételit augusztus végén, hogy szeptember elején felvételi lesz, akkor több mint 150 jelentkező volt. Nekünk korlátozottak voltak helyünk, szóval plusz 15 ember tudtunk felvenni, szóval nagyon nehéz volt a döntés.
Úgy van nálatok, hogy van egy önkéntes, és akkor mindegyik csecsemővel foglalkozik, vagy mindenkinek úgymond be van osztva?
Ugye nem egyszerre van bent ez a sok ember, hanem van egy táblázat, és akkor őt látják, be tudják osztani, hogy ki mikor megy, hogy ne legyen azért tumultus se. Ugye itt relatív 0-24 fogadják az önkénteseket, bármikor mehetnek, mert a bármely szakaszában van szükség a segítségre. Szóval így nincs megadva, hogy most te csak a kisfiúval játszhatsz, vagy csak a kisfiút tehetett tisztába, te pedig csak a kislányokat. Szóval így, ahol kell a segítség, oda mennek, ott segítenek. Hogyha mondjuk nincs is bent baba, akkor is be szoktak járni, hajtogatni pólyákat, ruhákat, pelusokat, tehát hogy segítenek igazából a háttérmunkákban is.
Egy ilyen felvételi alkalom, ez hogy néz ki pontosabban?
Most már szoktunk kérni nyilván az miatt, mert hogy nagyon megnövekedett a jelentkezők és az érdeklődők száma egy motivációs levelet az adott illetőtől, amivel szeretné jelentkezni, és aztán van ugye a személyes elbeszélgetés, ahol a motivációját nézzük, korábbi tapasztalatait, elhivatottságát, meg igazából tényleg olyan alapvető emberi értékeket próbálunk meg monitorozni, ami beleillik a mi csapatunkba.
És hogyha otthonra talál egy baba, akkor ti mennyire követhetitek nyomon a további életét, vagy teljesen el kell tőlük szakadnotok?
Igazából úgy van, hogy nekünk addig tart a feladatkörünk, ameddig ez a csecsemő a kórház falain belül van. Tehát, hogy ugye van ez a titkos örökbefogadás is, meg ennyit is van, hogy találkozunk az örökbefogadó szülőkkel, viszont mivel ez egy nagyon szenzitív téma, meg élethelyzet, nekünk ott véget ér a feladatunk, hogyha elhagyja a kórház falait a csecsemő. De volt már arra példa, hogy egy önkéntesünk annyira jóba lett az örökbefogadó családdal, hogy mai napig beszél velük és kapcsolatot tart. Igazából az örökbefogadó család kereste meg az önkéntesünket is, küldött képeket a gyermekről, szóval vannak azért ilyen történetek is, de azért nagy többségben nekünk ott véget ér a feladatunk.
Ezt érzelmileg hogy tudjátok feldolgozni, vagy hogy tudod feldolgozni?
Vannak szupervíziós alkalmaink fél évente az önkéntesekkel, ahol kibeszélhetik a nehézségeket egy szakemberrel. Egyébként én azt látom rajtuk, meg így magunkon, hogy pozitív. Nagy többségben nyilván fáj az elengedés, hogy valaki az életünk része volt akár két hétig, egy hónapig, két hónapig, és aztán egyik napról a másikra már nincs ott, de lehetőségünk van elbúcsúzni tőlük, elköszönni, és mivel ez mindenféleképpen egy megható és egy pozitív lezárása a mi történetünknek, így ez inkább egy ilyen örömkönyv pillanat.
Ezek hogy telnek egyébként?
Elmondják, hogy mondjuk mi volt nekik nehéz az elengedésben, vagy mondjuk egy kórházi ringatás során mi volt nehéz. Amúgy tök jó taktikái vannak a hölgynek, aki szokott hozzánk jönni, mert ilyen képkártyákon keresztül, ilyen érzelemkártyákon keresztül tudjuk elmesélni a dolgokat. Kicsit ilyen játékos formában is, szóval amúgy soha nem negatív a lezárása ennek az alkalomnak, meg tényleg nem szokott ilyen sírásba kitörni. Szóval olyan még nem volt, hogy valaki ezt annyira negatívan élte volna meg, hogy nem bírtam volna folytatni. Nyilván ezt helyén tudják kezdeni, ezt is nézzük a felvételinél, hogy kinek mennyire aktív ez a befogadó képessége, illetve hogy mennyire érzékeny lelkületű.
Volt olyan pont egyébként, amikor elbizonytalanodtál, hogy tudod-e tovább ezt csinálni?
Ilyen pont egyébként nem volt, amióta elindultunk. Inkább itt a háttérfeladatok és a háttérmunkálatok azok, amik nehézséget okoznak, inkább a terjeszkedésre gondolok egy új szerződéskötésre a kórházba. Mivel ugye az, hogyha egy másik városba szeretnél elindulni, és te nem vagy helyileg ott, és nem tudod minden nap számon tartani azt, hogy ott mi történik, hogy zajlanak a dolgok, és csak telefonos eléréssel tudsz bármit nyomon követni, az nehéz. Mert nem tudsz mindenhol ott lenni. Nyilván ez is addig nehéz, ameddig el nem indul, mert utána már gördülékeny, de hogy így mindig a terjeszkedés az, ahol így egy kicsit erőt kell venni magamon, és motivációra kapni, hogy na, de hogy tessék oda tenni magunkat, és nyomni a gombot, hogy ez jól menjen.
És akkor minden háttérfeladatot ti végeztek egyébként ketten?
Nagy többségben igen. Úgy mondom, hogy 70%-ban. De ugye mivel már egy-egyes formájában működünk, ezért vannak egyesületi tagjaink is, akik nagyon hálásak vagyunk, mert se én nem vagyok már Szegeden, se a társam nincs már Szegeden nagy többségében, és azért a szegedi feladatokat tök jól át tudjuk adni azoknak, akik helyben vannak, és egyesületi tagok, és nagyon szépen koordinálják a dolgokat. Nyilván az ilyen terjeszkedésben még nem tudnak ők segíteni, de az a célunk, hogy majd szépen lassan azokat a dolgokat is fel tudjuk osztani egymás között.
Gondolom, mivel nagyon intenzív közösségi élményt tapasztaltok, így maga a közösség is nagyon erős.
Persze, vannak csapatépítő alkalmaink is, pont most a héten volt, hogy bowlingozni voltunk, meg pizzázni, szóval mi nagyon szeretnénk, hogyha nem csak a kórház falain belül lennénk egy erős közösség, hanem azon kívül is, és ezen vagyunk amúgy, hogy mindenféleképpen ezt építsük.
Volt egy olyan meghatározó történet, amikor így a sok fáradalom meg nehézség ellenére így úgy érezted, hogy igen, na, ezért csinálom.
Volt egy ilyen alkalom, ami nagyon meghatározó volt, amikor Szegeden egy újszülött kislányt ringattam a kezembe, és pont a főnővérrel beszélgettem közben, és mosolygott a kislány közben rám. És mondtam, hogy milyen édes, ahogy így mosolyog, és mondta a főnővér, hogy azért mosolyog, mert látja az angyalkáját. És számomra ez egy olyan megható pillanat volt, hogy bármilyen nehéz is, meg elfogy a motiváció, mert azért ebben a hivatásban is előfordulhat ez, vagy akár amikor bejöttek az örökbefogadó szülők, és az a pillanat, hogy találkoztak a gyermekkel, és ahogy ők ott hozzáálltak, ringatták, fürdették, nekem az is egy ilyen nagyon meghatározó pillanat volt. Olyan visszajelzéseket kapunk, így most már lassan 2 év távlatában, hogy azok a bobák, akikhez mi bejártunk, ringattuk őket, és utána családba kerültek, sokkal könnyebben tudtak kötődni a szüleikhez.
Mit mondanál ezen az úton, amit bejártál eddig az egész egyesülettel és az élményekkel egy együtt. Mi volt az a legfontosabb dolog, amit megtanultál?
Van egy ilyen mondás, hogyha a világon az összes ember betenni a problémáját egy nagy kalapba, akkor bemerni letenni te is a tiédet, hogyha látnád, hogy mások problémája milyen benne. És amúgy sokkal hálásabb vagyok így én a saját életemért, ahogy én elindultam, amilyen családban én felnevelkedhettem, mert ezek a gyermekek bárhogy nézzük hátrányból indulnak, akkor is, hogyha mi ott vagyunk és próbáljuk őket segíteni. Szóval igazából a hála az, ami bennem felerősödött a saját családom és szüleim felé. Mert igazából, hogyha nincs egy stabilitás, amiből te indulni tudsz, akkor onnantól kezdve nagyon nehéz lesz felküzdeni magadat egy olyan létrán, hogy elérd a céljaidat.
Mit terveztek a jövőre nézve? Nyilván, tehát, hogy szeretnétek még jobban kinőni magatokat, de hogy így esetleg átalakulni?
Átalakulni nem szeretnénk, tehát szeretnénk megtartani azt az alapkoncepciót, amin elindultunk. Nyilván vannak gondolataink és ötleteink, hogy a gyermekvédelembe szeretnénk aktívan részt venni állami szinten. Reméljük, hogy egyszer lesz rá lehetőségünk, és segíteni tudjuk még inkább a munkát itthon, és még több gyermeknek egy stabilitást hozni az életébe.
Hogyha most ugye végzel egyetemen, gondolom, hogy a gyógypedagógiai irányba szeretnél tovább menni. De hogy így az egyesülettel szeretnél inkább foglalkozni utána, vagy így a tanulmányaiddal?
Szeretném a kettőt majd így összefonni. Jelentkeztem mesterképzésre is, interdisziplináris családtudományokra. Mindenképpen szeretnék még több tudást megszerezni. Nekem az örökké haza az soha nem lesz a főállásom szerintem, mert nekem ez mindig megmarad egy ilyen szerelem kezdeményezés, és nem úgy szeretnék rátekinteni, mint a bevételi forrásomra, meg a főállásomra. Szóval én ezt mindenféleképpen meg szeretném tartani egy ilyen jótékonysági szálnak, de nyilván, hogyha úgy hozná az élet, hogy össze tudom fonni a munkámmal, és valamilyen szinten kapcsolódik, akkor az jó lenne.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Égi Blankát, az Örökké Haza Egyesület egyik alapítóját hallották, akit az egyik tanítványom Gyüre Eliott, szegedi kommunikáció szakos egyetemista kérdezett.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Oda meg vissza, ha beülök a buszba, megyek a vidámba, indulok a búzsba, se vége, se hossza, startolok újra, csillagokat ír le a csillagok útja, és én elindulok, ahova hozzád megérkezem. Ugyanaz az ablak, gurulok a tájban, a verőfényben, az esti homályban, szágult a kékség, szaladnak a fák, oda meg vissza, meg hova tovább, most a csillagtúrámon te is repülsz velem. Rohanva váltják egymást a színek, a fekete-fehér, de az ma már minek, zöld az a remény, a kék a béke, minden jó, amit passzolok az égre, a zöld az a remény, ugyanúgy a táj is a csillagtúrámon, hazáig kísér az est, hajnal csillagébresztelek. Mondod állva, halnak meg a fák, és a lovak is állva, alszanak el, de tudod, én meg a buszban ülve aludtam, végig tudtam, térkép se kell, a csillag térképed mutat, felé mutat. És rohanva váltják egymást a színek, a fekete-fehér, de az ma már minek, zöld az a remény, a kék a béke, minden jó, amíg passzolok az égre, a zöld az a remény, ugyanúgy a táj is a csillagtúrámon, hazáig kísér az est, hajnal csillagébresztelek. Én leszek az, aki még egy kört rendel, szeret, aki ott lesz, pacsizunk szépen, pacsiz és buszil a hálája képben, magában közben egy imád tudol velem. Rohanva váltják egymást a színek, a fekete-fehér, de az ma már minek, zöld az a remény, a kék a béke, minden jó, amíg passzolok az égre, a zöld az a remény, ugyanúgy a táj is a csillagtúrámon kísérsz hazáig. Rohanva váltják egymást a színek, a fekete-fehér, az ma már minek, zöld az a remény, a kék a béke, minden jó, amíg passzolok az égre, a zöld az a remény, ugyanúgy a táj is a csillagtúrámon, hazáig kísér az est, hajnal csillagébresztelek. Hajnal csillagébresztelek, hajnal csillagébresztelek.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinja szerdán délelőtt 10 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
Önben is megfogalmazódtak már az alábbi kérdések? Biztos rendben van nálunk minden munkatűz környezetvédelmi oldalon? Ha kapnék egy hatósági ellenőrzést, minden rendben lenne és nem kapnánk bírságot? Ha baleset történne a cégünknél, nyugodtan maradhatnék, mint vezető, mert mi mindent megtettünk, amit a jogszabályok előírnak. Ha bármelyik kérdésre nemmel válaszolt, akkor javaslom, gyorsan keresse meg szakértő csapatunkat. Mérnöki Munkavédelem Kft. Eger, 2. Rákóczi Ferenc út 28. Telefonszám +36 30 073 36 36. E-mail cím orosz.ádám@mérnökimunkavédelem.hu. Mérnöki Munkavédelem. Forduljon hozzánk bizalommal!